Folytatódik az Anina, vendégünk továbbra is Csonka András, a Művészetek Palotája vezérigazgató helyettese. A hírek előtt az intézmények együttműködéséről beszélgettünk, jelesül a Művészetek Palotája, az Operaház és a Zeneakadémia szorosabb kapcsolatáról. Többször volt a vendégünk ugyanebben a műsorban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora Bata András, aki szinte mindig elmondja nálunk is és másutt is, hogy tulajdonképpen Budapest egy zenei szilícium völgy lehet, vagy lehetne, megfelelők erre az adottságok, és ugye mindig utal a Bartóki, a Kodály hagyományokra, és hát pontosan ezekre az emblematikus intézményekre, mint az Operaház, a Művészetek Palotája és a Zeneakadémia. Ön is lát erre esélyt, hogy Budapest egy ilyen zenei szilícium völgy legyen?
Nagyon nagy esélyt látok rá, sőt, hát tulajdonképpen ez az. Ezen még dolgozni kéne, hogy ez a világ felé is megfelelő szinten látszódjon. Én azt tapasztalom, hogy bármerre járunk a világban, Magyarországnak a zenei területen egy kiemelt elismertsége van. Tehát nem kell magyarázni azt, hogy honnan jöttünk, milyen kultúrát képviselünk, kik vagyunk, mert egyből tudják azokat a világhírű zeneszerzőinket, előadó művészeinket, akik jelen vannak a világban. Sőt, hát hogyha elővesszük Európa, vagy akár tengeren túlon egy-egy jelentős koncertterem műsorfüzetét, azt találjuk, hogy rendszeresen vannak benne magyar programok. Tehát nem csak az, hogy Bartókot, Kodály, Doknányit játszanak, vagy éppenséggel Ligetit, Kurtágot, Ötvöst, hanem a magyar előadók is igen komoly arányban jelen vannak. Vagy nem tudunk olyan zenekart hívni, ahol ne ülne valamelyik szólamban magyar művész, tehát igenis nagyon hangsúlyosan jelen vagyunk a világ zenei életében, és Budapest az a zeneszerető közönség számára egy nagyon vonzó hely. Tehát ennek egy kicsit összehangoltabb szervezésével egy nagyon komoly ilyen nemzeti imázs jelleget is lehetne adni. Ezben teljesen osztjuk Batta András nézetét, hogy itt bizony egy ilyen zenei szilícium völgyben dolgozunk.
Érintőlegesen szóba kerültek már a pénzügyi gondok, vagy pénzügyi nehézségek, amelyek nyilván próbára teszik a kulturális művészeti intézmények vezetőit. Többször említettem már én ezt az évad kezdő őszi sajtótájékoztatót, ahol a Művészetek Palotája vezérigazgatója Kis Imre úgy fogalmazott, hogy mindig próbáltak úgy csinálni, mintha nem lenne gond, vagy nem lenne probléma, és hozzátette, hogy a kultúrát a jelek szerint felesleges ágazatnak tekinti a politika, és mindez azért is érdekes, és azért is emelem ki, mert hogy a Művészetek Palotája részéről, vagy a Művészetek Palotája vezetőitől ez idáig nem igen lehetett korábban hallani panaszhangokat, ellentétben mondjuk más kulturális intézmények vezetőitől, akik már évek óta mondhatjuk, hogy kongatják a vészharangokat. Ez azt is jelzi, hogy akkor most tényleg nagyon nagy a gond, vagy nagyon nehéz a helyzet, hogyha már önök is panaszkodnak.
Hát ténylegesen nagyon nehéz a helyzet. Azt érdemes tudni a hallgatóknak, hogy amikor a Művészetek Palotája 2005-ben megnyílt, akkor 2,4 milliárd forintos állami költségvetési támogatásunk volt.
Ez volt az első, tehát a
2005-ös, amikor ráadásul hivatalosan mi programot csak március 14 után szerveztünk, az az ominózus tesztidőszakban mi nem fizettünk a fellépőknek, tehát odaadtuk a termet, a bevétel az övék volt, de nem fizettünk a tesztidőszak alatt pénzt. És ez a 2,4 milliárdos költségvetésünk volt 2008 végéig, ami hát ugye értelemszerűen reál értékben már kevesebbet jelentett. 2009-ben 100 millióval kevesebb volt az állami támogatásunk, és 2010-re további 250 millió forinttal kevesebbre számítottunk, tehát összesen 2 milliárd 50 millió forintra. Hát ezt ugye nem nehéz kitalálni, ez ami nominál értéken kevesebb, az reál értékben mennyivel kevesebb, és ehhez képest kellene ugyanazt a program számot és minőséget és mindent produkálnunk.
Sőt, hát ha én jól néztem a számokat, akkor programszámot tekintve még több, mert ugye az elején ilyen évi vagy egy évadra vonatkozóan 700-750 program volt a Művészetek Palotájában, és most például a mostani évad, amiről beszélgetünk, akkor jól tudom, akkor 800-850 programmal zajlik majd.
Igen, a két nagy teremben, tehát a hangversenyteremben és a fesztiválszínházban összesen 500, 5 program volt 2009-ben, és a 2010-es tervünk is ilyen 500 program mm. körüli. Tehát mi ezzel nem akarunk változtatni annak ellenére, hogy ez a helyzet. Tehát itt egészen más eszközöket kell kitalálni ahhoz, hogy, úgymond túléljük azt, hogy most van egy ilyen válság, és kevesebb pénz jut a kultúrára. De mi végig azt mondjuk, hogy a művészetek palotája a teljesítményét azt nem feltétlenül egy hazai mércével kell mérni. Tehát az, amit mi csinálunk, az a hatás, az nem csak a határainkon belül, hanem nemzetközileg érzékelhető. Tehát a MIPA hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország újra egy egész éves viszonylatban fölkerüljön a nemzetközi zenei térképre. Azért mondom, hogy egész éves viszonylatban a tavaszi fesztivál az mindig is teljesítette ezt a mércét, de hát ez egy 3 hetes program, mi pedig egész évben nyújtjuk ugyanezt a nívót. És nem csak a közönség, hanem a közreműködők által is elismert helyszín vagyunk. Tehát amikor 2005-ben elkezdtünk dolgozni, akkor az összes fellépőnek el kellett magyarázni, hogy mi ez a hely. Most ez olyan szinten fordult meg ez a helyzet, hogy ők keresnek minket, és számtalan ajánlatot kapunk, hogy ki szeretné itt föllépni. Sőt, ha valaki Budapestre jön, akkor szinte kizárólag a MIPA-ban szeretne fellépni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Európában elismert rangos intézmény lett a művészetek palotája, és ez minden tekintetben nagyobb mértékben hozzájárul az ország kulturális képének az alakításához, mint mondjuk egy olyan intézmény, és nem akarom ezzel lebecsülni egyik olyan színházat, vagy művészeti központot sem, akinek a hatása, vagy úgymond lokális, de mégis egészen másról szól a dolog. Tehát minden európai városban van ilyen MIPA-hoz hasonló komplex művészeti létesítmény, aminek a hatása egészen más, mint egy kisebb létesítményé. Tehát ebbe a vérkeringésbe benne lenni, ez egy presztízs dolog, de én úgy gondolom, hogy megéri. Tehát, hogyha a kormányzat úgy gondolja, hogy erre nem áldoz ennyi pénzt, akkor ezen nagyon súlyos károkat tud okozni, és ez nagyon nehéz újraépíteni. Tehát itt most létrejött valami, felépült nem csak a MIPA, hanem az a kultúrás érték, az a teljesítmény, ami mögötte van. Ezt azzal, hogy kivonjuk mögül a pénzt, ezt pillanatok alatt le lehet bontani, de újraépíteni nagyon nehéz lesz.
Honnan vagy hogyan tudják pótolni a hiányzó pénzforrásokat? Egyre nagyobb a hangsúly mondjuk a menedzseri szellemű vagy szemléletű vezetésen, tehát egész egyszerűen mondjuk a magánszférából, szponzoroktól kell ezt a hiányzó pénzt beszerezni vagy megszerezni?
Hát ez utóbbi most nagyon nehéz, mert a gazdasági szféra is ugyanolyan nehéz helyzetben van. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van, hogy két szponzorunk kitart mellettünk. Nem tudom, lehet-e mondani.
Hát inkább ne említsük most a nevüket.
Igen, tehát egy két nagy szponzor kitart mellettünk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nehezebb megszerezni ezeket a pénzeket. Aki hajlandó adni, az is kevesebbet ad, és többet kér érte. Tehát effektív több ellenszolgáltatást kell adni egyben, reklámfelületben, bármiben. Tehát ebből nem lehet visszapótolni ezt a pénzt. Tehát itt inkább azok az eszközök jönnek számításba, amik már a mondjam, ilyen nem ügyeskedés, hanem a program szervezési fogások, ami a közönség még nem érzi, hogy itt most már valami más történik, mert a nívót sikerült tartani, de mi tudjuk, hogy kevesebb pénzből, hogy lehet mondjuk ugyanazt a
hát ugye gondolom, még egy kézenfekvő megoldás kínálkozik, a jegyárak emelése.
Na ez sem egy, mert az emberek pénzében sincs több jegy. Tehát amit tapasztalunk itt az elmúlt időszakban, hogy az érdeklődés egy kicsit se csökkent, tehát jönnek az emberek és vásárolják a jegyeket, de mindenki az egyel olcsóbb kategóriát keresi. Tehát a drágább jegyet, azt most már nagyon nehéz eladni. És ez megint csak egy olyan tapasztalat, ami nem csak ránk, hanem mondjuk az operára vagy a tavaszi fesztiválra is igaz. Tehát itt megint ilyen belső trükköket lehet csinálni, hogy nem emeljük a jegyek árát, de a nézőtér belső jegytérkép struktúráját változtatjuk úgy, hogy mégis több a drágább jegy, tehát ugyanazt a jegybevételt elérjük. de nem emeltünk árat, de ezt a végtelenség nem lehet csinálni. Lehetne mondani azt, hogy a MIPA bérbe adja a termét, hogy emeljük meg a terembéleti díjat. Hát ez sem nagyon megy, mert a mi partnereink ugyanúgy a kulturális szféra szereplői, akiktől ugyanúgy elvonták ezeket a pénzeket. Tehát amiről beszélünk, ez a 10% körüli elvonás, ez minden intézmény nagyjából egyformán érint. Tehát nem tudunk egymás zsebében kotorászni, nem lehet ezt sem emelni, és az üzleti szféra is azért megtorpant. Tehát amíg korábban több üzleti rendezvényünk volt, tehát különböző nagy cégek kerestek meg minket, és csináltak rendezvényt, ez most érzékelhetően kevesebb.
Rátérve a művészeti programokra, azért ez nagyon érdekes, hogy például egy évad, most ugye a 2009-2010-es, és hát inkább már a 2010-es évadról beszélgetünk, hogy ez hogyan is áll össze egy ilyen évad program? Mi alapján dől el, hogy kilép, vagy kiléphet fel a Művészetek Palotájában?
Ez egy nagyon érdekes folyamat. Különböző műfajokban dolgozunk, ahogy említettem. Ezek közül a komoly zene és az opera az, ami nagyon hosszú távra előre tervezhető, mert az ebben dolgozó zenei együttesek, előadóművészek is nagyon hosszú távra előre tervezik a fellépési napot.
Ez mit jelent, hogy akár 5-6 évre?
Annyira nem, de 2-3 évre biztosan. 2-3 évre biztosan, tehát most 2010 elején biztos, hogy 2012-re már lehet kötni, sőt 2013-ra művészeket. De ez így is van, tehát például a legnagyobb projektünk a Wagner Fesztiválra, már pontosan tudjuk, hogy mondjuk 2012-ben ki fog énekelni a címszerepeket, sőt a 2013-as terveket is már most egyeztetjük, és fel lesznek kérve a művészek. Tehát ezt ilyen távra előre lehet tervezni, de ugyanígy a nagy zenekarokat, szólistákat, mindenkit. Tehát a 2011-es tervünk az hogy mondjam, hogy 90%-osan megvan, és a 2012-re is már nagyon jól állunk ennek a területnek a tervezésével. Az összes többi az ehhez képest nagyon le van maradva időben, tehát a világzenét, jazzt, ezt egy olyan fél, háromnegyed évre lehet előre tervezni, szerencsés esetben egy évre. Mert valahogy így működik ez a műfaj, tehát minden évben van egy ilyen nagy világzenei expo, mindig novemberben van. Azon elméletileg a tavaly novemberén az idei év első fél éves programokat lehetett kötni, ami nekünk már késő. Tehát mi olyan úgy jövünk ki a műsorkalauzzal, tehát programkommunikációval, bérletekkel, mindennel, hogy nekünk novemberben azt megtudni már késő. Ezért nekünk más kapcsolatokra van szükség, és előbb kell, hogy kössük ezeket a koncerteket, ez különösen nehéz.
De ez a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy például az említett őszi világzenei fesztiválon mondjuk a Művészetek Palotájának a képviselője vagy egy tanácsadója ott van, és válogat azokból a programokból, akiket szeretne majd megnyerni a következő évadra?
Igen.
Tehát minden területnek van egy úgymond szerkesztője, vagy zenei felelőse?
Így van, minden területnek van szerkesztője, szakértői, akik nagyon nézik az adott területen történő dolgokat, hogy melyik előadót érdemes hívni, milyen programok vannak ki, az, aki aktuálisan nagyon keresett, és adják nekünk a javaslatokat. És akkor ezeket mi folyamatosan értékeljük, tehát a szerkesztőkkel együtt leülünk, értékeljük. Nyilván a műsort, az előadót, a költségvetést együtt, és amikor összeáll egy mondjuk fél éves kép, akkor letisztítjuk és eldöntjük, hogy ki az, aki véglegesen bekerül a műsorba. De hát meg kell mondani, hogy a végső döntés az nyilván egy vezérigazgatói felelősség, tehát ez döntően Kis Imre szokta eldönteni, vagy hát mondjuk az utóbbi időbe ketten, mert a vezérigazgató úr rám bízta ezt a feladatot, de hát mi mindig szorosan egyeztetünk ezekben a kérdésekben.
Praktikus szempontok egy ilyen döntésnél mennyire dominálnak? Gondolok itt arra, hogy például ki turnézik éppen Európában vagy a környékünkön, hiszen gondolom, hogy például egy szimfonikus zenekar utaztatása, hát az nem megy olcsó dolog.
Így van. Hát a legtöbb koncertnél ez a döntő szempont, tehát a zenekarok meghirdetik a turnéjukat, és akkor arra föl lehet csatlakozni, tehát megvan a turnéter, megvan, hogy milyen műsorral, majd műsorokkal mennek, és akkor ezekre jó előre be lehet jelentkezni, és így jelentősen olcsóbb a zenekar. Ugyanakkor van néhány olyan program, amire nem lehet turnéba bejelentkezni, tehát ilyen például az újévi koncertünk, amire csak a mi kedvünkért jönnek el, vagy hát maga a Wagner produkció ilyen, vagy tulajdonképpen bármelyik opera produkció, amit megszervezünk. A jazzbe, világzenében ott egy kicsit másképp van, bár ott is alapvetően turnéba hozzuk el őket. De ott mi próbálunk most előrelépni. Azt látjuk, hogy akkor tud megmozdulni egy jelesebb előadó, hogyha egy biztos kötésre rá tud építeni egy turnét. Ezért elkezdtünk egy együttműködést itt ebben a régióban, ahol vagyunk. Tehát részben mondjuk Ljubljanával, Zágrábbal, Belgráddal, Béccsel, Pozsonnyal. Magyarországon pedig mondjuk Debrecennel, Péccsel. Hogy együtt jelentkezzünk ezekre az előadókra, tehát már eleve kínáljunk egy turnét. Uh-huh. Tehát, hogy együtt nézzük, hogy kik mozognak ezen a kutás palettán, akik jó előadók, és akkor együtt tegyünk ajánlatot. Ez most egy teljesen új dolog, de működni látszik.
A műfaji megoszlásra mennyire kell odafigyelni? Tehát ez megvan, hogy hány százaléka egy évad programjában az opera, hány százaléka tánc, mennyi a hangverseny, a világzenei produkció? Ez ki van számítva, hogy ez mennyi kell, hogy legyen?
Hát nem úgy, hogy ez kőbe van vésve. Tehát ez nyilván úgy működik, hogy nagyjából tudjuk, hogy melyik területre mennyit tudunk költeni. Ahogy mondtam az elején, tehát az opera, a klasszikus zene az drágább, mert nagyon nagy létszámú együtteseket kell utaztatni, és ez tervezhető előre, ezért ez a gerince a programnak. És akkor mellé tudjuk fölzárkóztatni a többi területet. De hogyha bejön egy nagyon jó ajánlat, nagyon jó projekt, akkor nyilván fölül értékeljük és bevállaljuk. Tehát például mondok most egy nagyon friss dolgot, hogy már lezártuk a 2010 második fél évének a tervezését, amikor bejött egy ajánlat, hogy mondjuk Jan Garbarek túlnél lesz, és el lehet hozni, és ez természetesen azonnal.
Tehát akkor ilyen tekintetben azért az rugalmas a program.
Persze, van egy rugalmasság.
A program szervezés kapcsán azt nyilatkozta, hogy kétféle szempontnak kell megfelelni. A közönség, egyfelől a közönség minél több sztárt, vagy külföldi sztárt szeretne látni a Művészetek Palotája színpadán, másfelől pedig a hazai tehetségeknek is folyamatos fellépési lehetőséget kell biztosítani. Tehát akkor ennek a két szempontnak a mentén kell egyensúlyozni a program összeállításakor?
Igen, de ez két különböző megközelítés. A külföldi sztárokat ezt megpróbáljuk úgy adagolni, hogy nagyjából mondjuk havonta egy ilyen jeles külföldi együttes fellépésére kerüljön sor, míg a hazai fiatal előadóknál van egy nagyon fontos kezdeményezésünk, a szimfonikus körképsorozat. Ez azt takarja, hogy az összes hazai szimfonikus zenekart meghívjuk egy koncertre, hogy adjanak egy műsort nálunk. Na most ezen mi tekertünk még egyet. Ugye eddig azt kértük tőlük, hogy egy kortárs magyar művet üzenek műsor ennek a keretében. Most ezen a koncepción egy kicsit alakítottunk, és nem csak azt kérjük, hogy kortárs mű legyen, illetve ezt most már nem tesszük kizárólagossá, hanem azt mondjuk, hogy legyen valamilyen zenei ritkaság. Tehát ez lehet valamilyen felfedezés, valamilyen ritkán játszott mű, ami tényleg keveset hallható koncerttermekben. És amit nagyon hangsúlyozottan kértük tőlük, hogy fiatal magyar szólistát léptessenek föl. Nem adtunk ehhez semmiféle ajánlásokat, hogy kit, ezt rájuk bíztuk, de ezzel is próbálunk az irányba hatni, hogy a pálya elején álló nagyon nagy tehetségű fiatalok ezen a koncertpódiumon is lehetőséget kapjanak.
Nézzük akkor egy kicsit részletesebben a 2010-es programokat. Mi az, amit első körben kiemelne ezek közül?
Hát, hogyha tartjuk ezt a megközelítést, hogy külföldi sztárok, akkor ugye itt a közel jövőből néhány nagy nevet lehet mondani. Tehát a februárban jön Schiff András, és ad egy nagyon szép Beethoven-Mozart estet, tehát játszik egy Beethoven-zongora versenyt és egy Mozart-zongora versenyt is. Ez ő föllépés, ez mindig különleges alkalom. És szintén februárban lesz Daniel Barenboim zongora szóló estje. amin egy Tisztán Chopin programot játszik, és ezzel egy másik fontos dolgot kell megemlíteni, hogy ebben az évben
Chopin
évforduló van.
200 éve született Chopin.
Így van. Tehát ez ebből ennek az alkalomnak is egy tisztelgés, hogy ezt a...
De mintha úgy láttam volna a programfüzetben előzetesen, hogy itt lesz egy nagyon hosszú, több órás Chopin koncert is.
Igen, hát ez egy unikális dolog, az november utolsó hétvégén lesz majd. Bogányi Gergely két nap alatt eljátsz a Chopin teljes zongora.
Hát ez akár lehet, hogy Guinness rekord lesz, vagy legalábbis egy ilyen Chopin maraton.
Úgy tudjuk, hogy az. Igen, úgy tudjuk, hogy az. Tehát az, hogy egy művész gyakorlatilag egy ültőhelyben eljátsza, ilyen még nem volt a világon. És hogy a művész úr nagyon készül rá, de komolyan, tehát fizikailag is készül, mert ez ilyen szempontból is egy nagy teljesítmény, és fejben is. Tehát ez számára egy annyira kiemelt projekt.
És a közönség cserélődik közben, vagy a közönségnek is ezt a 48 órát végig kell ülni?
Ez úgy zajlik, mint a maratonok, és itt mindjárt mondhatom, hogy idén is február 21-én lesz Beethoven maraton, amikor 11 koncert van egy napon, és természetesen mindegyikre külön-külön kapható jegy, de hogyha valaki bírja, akkor az összesen megveheti jegyét. A Bogányi Gergely novemberi Chopin maratonjára, hogy nevezzük így, ez ugyanígy lesz. Tehát összesen 10 koncert lesz, 5-5 egy nap alatt, és erre külön-külön is váltható jegy, de nyilván ezt meg lehet venni úgyis, hogy valaki az összesre beül. Hát az még a hallgatónak is szerintem egy teljesítmény ezt végighallgatni. Nem azért, mert nem lesz jó, hanem azért, mert azért nem egy könnyű muzsika ez minden esetben.
Érintőlegesen, hogy egy másik zeneszerzőt említsünk, érintőlegesen már szóba került Wagner ünnepség, ez is már hagyomány a művészetek palotájában. Idén mire számíthatunk?
Hát az idei Wagner Fesztivál bemutatója a Tristan és Izolda lesz, ami nagyon rég volt operaházban Magyarországon, Budapesten. Azt hiszem, a Tristan és Izolda Wagnernek az a darabja, ami hát talán az egyik legnépszerűbb. Tehát nagyon nagy a várakozás. Az előadói apparátussal kapcsolatban ugye beszéltünk róla, hogy az operázzal közösen valósítjuk meg, tehát a Magyar Állami Operáz zenekara működik közre, és a magyar szólistákat is ők adják. A címszerepben Christian Franz fog énekelni, akit tehát a magyar közönség jól ismerhet a többi Wagner előadásunkról, ő az egyik legjobb Wagner tenor, Izoldát pedig egy fiatal német művésznő, Anna Katarina Bénke alakítja, aki nálunk még tudtommal nem lépett föl, mint Magyarországon, de a Wagner énekesek sorában ő nemzetközileg már ismert. Egyébként Fischer Ádám és Christian Franz közös ajánlására jön. Az előadás rendezője pedig az a fiatal rendező páros, Parditko Magdolna és Szemerédi Alexandra, akik a Parsifalt csinálták meg, és azt hiszem ez volt a Mipának az előadása a Wagner Fesztivál elején, amivel sikerült egyből egy nemzetközi szintre kijutni, és ez köszönhető nem utolsósorban a nagyon egyszerű eszközökkel élő, de mégis látványos és a darab lényegét nagyon jól fogó rendezésnek.
Van egy nagyon érdekes kezdeményezése a művészetek palotájának, ami már mondhatjuk, hogy hagyomány, ez az élő Metropolitan Opera közvetítések. Ha jól tudom, akkor ez most 2010-ben is folytatódik.
Így van, hát ez egy nagyon különleges dolog, hogy az emberek eljönnek egy opera vetítésére, és úgy jönnek el, mint hogyha operába mennének. Tehát ez nekünk is egy ilyen nagyon nagy várakozás volt, hogy hogy fog ez zajlani.
Ez teljesen saját ötlet, hogy ezt csinálják még valahol a világon?
Ezt a Metropolitan Opera az Egyesült Államok határain belül kezdte el, amikor Peter Gelb vette át a Metropolitan vezetését, akkor ő szembesült azzal, hogy egyrészt, amivel mi is szembesülünk itt van, hogy az operáz közönsége az egy ilyen erősen 50 pluszos réteg. Sőt, még azzal is szembesült, hogy most már nem tudják olyan jól eladni jegyeket, mint korábban. Tehát valahogy ugye a népszerűsége csökken a dolognak. És az ő ötlete volt, hogy kezdjék el ezeket a vetítéseket, és magát a műfajt így népszerűsítsék. sokan azt mondták, hogy hát ez tönkre fogja tenni, mert még annyian se fognak elmenni, mert inkább beül a moziba és megnézi. De pont az ellenkezőjét érte el, mert föllendült a jegyértékesítés, és a fiatalok elkezdtek járni az operába. Most konkrétan nem csak a Metropolitanre kell gondolni, hanem szerintem világszerte érezhető egy ilyen folyamat. És amikor ez az USA-ban nagyon bevált, akkor kiterjesztették ezeket a közvetítéseket Európára is, amihez természetesen az kell, hogy ez New Yorkban matiné időben kezdődjön, tehát délután egykor, hogy az eltolódás miatt itt hétkor tudjon kezdődni a vetítés. És hát Európa nagyon sok országába megy, de amennyire mi tudjuk, mozikban közvetítik ezeket. Talán mi vagyunk az egyetlen olyan hely, ahol
valóban egy ilyen operai közeget is sikerül hozzá teremteni.
Igen.
De a beszélgetés végén azért említsük meg még az idei kínálatból a könnyebb műfajokat, hogy azért ne legyenek ezek mostohák, mondjuk a jazz, a könnyű zenét és a világzenét, hogy ezen a téren mire számíthatnak a művészetek palotájába látogatók?
A hazai közönség számára az egyik legkedveltebb előadó Goran Bregovics ismét vendégünk lesz, ezúttal egy ilyen Best of Bregovics előadáson. Úgy gondolom, hogy aki szereti Bregovicsot, annak erre érdemes eljönni. 2008 végén volt egy halatlan sikerű előadásunk Maricával, akire azt mondják, hogy a fádó, annak a portugál dalmifajnak a talán a legnagyobb előadója, sikerült megnyerni, hogy újra eljöjjön hozzánk. Ő tényleg egy egészen különleges egyéniség, tehát egy halatlanul vékony, nagyon különös alkotó hölgy, aki ezt az egyébként visszafogott műfajt olyan módon adja elő, az újjak ölé tekeri a közönséget. Tehát azért ritka az az alkalom, amikor az egész nézőtére állva tombol valakinek, hogy Marica ilyen. Úgyhogy ezt én mindenképpen ajánlanám a közönségnek. A jazzben mondjuk egy hazai előadót emelnék ki, Olá Kálmánt, aki most már nagyon régóta van színpadon, és a májusi jazz tavasz keretében újra összeáll a Trio Midnight, ami ő gyakorlatilag debütált a jazz pályáján, és azt hiszem ez egy kiemelkedő eseménye lesz ennek az évadnak a jazz területén.
Ez királya tehát a művészetek palotája az idei szezonban, illetve a 2010-es szezon még hátralévő időszakában. Az elmúlt órában Csonka András, a művészetek palotájának vezérigazgató helyettese volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.